Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm nagy szeretettel dr. Téglás Pétert, könyv- és filmajánló rovatunk állandó vezetőjét, segítőjét, szakértőjét. Mit hoztál ma a hallgatóknak?
A korábbi ismertetőhöz hasonlóan ismét egy történelmi monográfiát szeretnék, és ugyanabból a korból eredő monográfiát, az Elátkozott Köztársaságot ismertetni, amely a másik óriási nagy siker 2018 évben. Csak emlékeztetni szeretném a hallgatókat, hogy mi törekszünk arra, hogy ezeket a féle monográfiákra fölhívjuk a figyelmet, mert hihetetlenül izgalmasak, hihetetlenül aktuálisak, nagyon benne vannak a közbeszédbe, és a korábbi ismertetőben szereplő Romsics könyv, illetőleg a mostani könyv, amelynek az a címe, hogy Elátkozott Köztársaság, ez olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel kapcsolatban ma is nagyon nagy fokú tájékozatlanság van, téveszmék vannak ezzel kapcsolatban, és ezeknek eloszlatása, illetőleg a valóságos eseménysornak a bemutatása úgy gondolom az egész társadalom érdekét szolgálja.
Vagyis az őszi rózsás forradalom, tanultuk mi a szocialista időkben, időszakáról, 1918-ról lesz szó, és egy sikerkönyvről, ami hát éppen 100 évvel ezelőtti eseményeket dolgoz fel, 2018 sikerkönyvéről beszélsz.
Na most az Elátkozott Köztársaságot egy Hatos Pál nevezetű fiatal történész írta, ő egyébként a Kaposvári Egyetem doktori iskolájának a vezetője, számos publikációja van ebben az időszakban, élt politikusokkal, például Ravasz Lászlóval foglalkozik, hihetetlenül érdekes egyébként az a monográfiája is. Az Elátkozott Köztársaság azonban, ami tényleg az őszi rózsás forradalomnak az időszakát dolgozza föl, olyan nagy sikert aratott, amely ebben a műfajban meglehetősen szokatlan. Tehát ezt a könyvet nagyon széles körben olvasták, legalábbis az én tapasztalataim szerint. Rendkívül sok interjú készült az íróval, nagyon sok vitafórumot nyitottak az íróval, és ez tulajdonképpen nem múlt idő, mert talán még az elmúlt héten is, meg talán a következő hétre is van egy esemény ezzel kapcsolatban meghirdetve. Nagy szerencse egyébként, hogy Hatos Pál rendkívül ügyesen, nagyon népszerűen, nagyon közérthetően magyarázza ezeket az eseményeket, és a könyve egy nagyon közérthető stílusban megírt munka. Teszem azért hozzá a reménybeli olvasóknak, hogy nagyon oda kell figyelni rá, tehát nem arról van szó, hogy hát egy ilyen nagyon könnyed, bulváros stílusban írta volna meg a könyvet. Feszes, nagyon magas nyelvi színvonalon készült munkáról van szó, de még egyszer mondom, nagyon oda kell figyelni. Na most maga a fülszöveg itt is, mint ahogy ugye korábban Romsics Ignác könyvénél is ismertettük ezt a fülszöveget, ami nagyon szellemesen és lényegre törően mutatja be ezt a munkát, és engedelmeddel itt is szeretném fölolvasni. Hatos Pál könyve egy erős állítással indul. Az 1918-as őszi rózsás forradalommal kezdődik a modern magyar történelem. Innen jön összes vitánk, jelzőnk, héroszunk és árulónk. Ami előtte volt, már a múlt. Lezárult. Az első világháború 4 pusztító évét követően a történelmi Magyarország 1918. október 31-én összeomlott. Győzött az őszi rózsás forradalom. A régi rendszer jelképét, Tisza István korábbi miniszterelnököt meggyilkolták. Nem sokkal később megszűnt a királyság, és kikiáltották idézőjelben a népköztársaságot, idézőjel bezárva. Mindaz, ami a Károlyi Mihály nevével fémjelzett forradalom kitörésével elkezdődött, máig sem jutott nyugvópontra a magyar történelmi emlékezetben. 1918 őszének lázas időszaka a maga részleteiben, a maga konkrét személyiségeivel és emberi mozgatórugóival mégis feledésbe merült. Már csak legendák élnek róla a köztudatban. Ez a könyv ezen a helyzeten változtat. Hatos rendkívüli műveltséggel vezet végig bennünket a háború végi Magyarországon, a forradalom hónapjain sűrű, de mégis olvasmányos művében utólagos igazságtevés helyett a források izgalmasan sokrétű beszámolóit szembesítve hozza közel hozzánk az események szereplőit, és teszi jól érthetővé a forradalom egyre radikálisabb és anarchikusabb történetét egészen 1919. március 21-i kommunista hatalomátvételig, elősegítve, hogy árnyaltabban és mélyebben gondolkodjunk azokra a dolgokról is, amelyek azóta történtek velünk. Egy bizonyos. Ha évtizedek múltán valamely diák a tanárától azt kérdezi, mit olvasson 1918-ról, a válasz az lesz, olvassa Hatost.
Innen fogjuk folytatni hamarosan Hatos Pál munkájáról, monográfiájáról, az elátkozott köztársaságról mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat, melyben dr. Téglás Péter, Hatos Pál az Elátkozott Köztársaság című monográfiáról mesél nekünk. Egy fiatal, viszonylag fiatal történésznek a munkája mindez, amely mérföldkő az 1918-as események kapcsán. Ugye mondhatnánk itt Őszi Rózsás forradalmat, tanácsköztársaság kikiáltását és még nagyon sok minden mást. Folytasd kérlek.
Valóban, tehát Hatos Pál, akinek a neve legalábbis az én számomra, mindaddig, amíg ezt a könyvet el nem olvastam, nem volt ismert. Ennek kapcsán néztem utána, hogy valóban ő ennek a kornak a kutatója, és valóban nem az első könyv, amely sikert arat, de ezt az elsöprő sikert, amit az Elátkozott Köztársaság besöpört magának, amelyet magáénak mondhat, ez valóban a legnépszerűbb könyvévé tette ezt a munkát. Egyébként a könyvnek a egész pontos címe, és ezáltal ugye a korszakhatár is jobban átlátható, az Elátkozott Köztársaság az 1918-as összeomlás és a forradalom története. Tehát ez a cím, az egész pontos cím. A tartalom pedig a korábban ismertetett fülszöveg, amely nagyon szellemesen és nagyon lényegre törően foglalja össze, hogy a könyv milyen kérdésekkel foglalkozik. Na most miért olyan izgalmas ez a könyv? Miért lehetett ennyire népszerű? Hogy arathatott ilyen komoly babérokat? Beszéltem ugye korábban magáról a stílusról, ami hát önmagában is meghatározó, hogyha a stílus nem csak a szaktörténészek számára elfogadható, hanem valóban a történelemben minden nap nem foglalkozó olvasó is tudja élvezni. Tehát a népszerűségnek gondolom, hogy ez az első eleme. A második eleme pedig az, hogy nagyon sokat foglalkozunk ugye 1919. március 21-i tanácsköztársasággal, a kommunista hatalom átvétellel, amellyel hát most szeretném a hallgatókat emlékeztetni, hogy éppen most emlékezünk meg a 100 éves évfordulójáról. Viszont sokkal kevesebbet foglalkozunk az 1918. október 31-e és az 1919. március 21-e közötti időszakról, az úgynevezett őszi rózsás forradalomról, holott ez a maga módján az ott lezajlott események miatt sok vonatkozásban érdekesebb, mint a március 21-e utáni úgynevezett tanácsköztársaság. Na most valóban ebben az időszakban a romantikától kezdve, a realizmuson keresztül is, talán még a horroron át is mindenféle műfaj megtalálható, hisz valóban, és ezt a könyv kitűnően mutatja be, hogy egyetlen szóval jellemezhető az eseménysor, ami ebben az időszakban történt, káosz volt. Tehát az azt megelőző rettenetes háború, az a háború, amely az emberiség történetében eladdig teljesen példátlan. Tehát ennyi ember fegyveres összeütközés következtében nem veszítette az életét. Ilyen rettenetes emberirtás nem volt. Na most tegyük hozzá, hogy tetejébe ugye a világháború vége felé kitört az úgynevezett spanyolnátha, az influenzának egy sajátos formája, amely még több halálos áldozatot követelt, mint ahányan a harci cselekmények során elpusztultak. Tehát a társadalom, és ez nem csak a magyar társadalomra volt jellemző, egy óriási kiábrándultság, egy düh, egy elkeseredettség élt. A katonák, akik még harcoltak kint a fronton, hisz néhány nap alatt zajlottak le ezek az események, néhány nap alatt omlott össze az osztrák-magyar monarchia, illetőleg a német császárság. Tehát 1918 októberében tulajdonképpen is ez a nagyon nagy történelmi paradoxon, hogy a monarchia elérte azokat a háborús célokat, ami miatt 1914-ben ezt a háborút kirombantotta. Elfoglalta Szerbiát, Romániát, Galíciát visszafoglalta, mélyen benn volt Olaszországban, csak tökéletesen kimerültek az erőforrásai. Tehát ugye a háborút mindig az nyeri meg, akinek az utolsó katonája életbe marad. Hát ez természetesen egy képletes megfogalmazás. A monarchia, illetőleg a német császárság az erőinek a végére jutott, szemben az Antanttal és az Antanttal szövetséges országokkal, akiknek még mindig voltak erőforrásai. A magyar katonák ugye mindenféle mitosszal ellentétben az első hírt a háborús vereségtől Tisza Istvántól, a korábbi miniszterelnöktől hallották, aki a parlamentben egy októberi beszédében kijelentette, és ezzel Hatos Pál külön foglalkozik, hogy márpedig ezt a háborút elveszítettük. Na most azért képzeljük el azt a magyar katonát, aki ugye a lövész árokba éhezik, fázik, lőnek rá, aknatűzben él, hallja, mert nagyon gyorsan híre ment ennek a kijelentésnek, részint ugye a különböző híresztelések folytán, másrészt pedig maga az újságok is megírták a cenzúra ellenére, hallja, hogy ezt a háborút elveszítették, és hát innentől kezdve nem nagyon értette, hogy ő neki mi keresné valója van a lövész árokban, és beindult a hadseregnek egy óriási eróziója, egy óriási szétesése, mindenki eldobálta a fegyverét, és kereste azokat a lehetőséget, hogy minél előbb haza kell térni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést dr. Téglás Péter, Hatos Pál, fiatal korunk történészének az Elátkozott Köztársaság című monográfiájáról mesél nekünk. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péter vezetésével. Hatos Pál, fiatal történészünk, az Elátkozott Köztársaság, 1918-19 története Magyarországon. Rendkívül érdekes dolgokról meséltél itt nekünk. Ott hagytuk abba, hogy Tisza István bejelenti, hogy ezt a háborút elvesztettük. Mi történik tovább?
Azért a mű címének magyarázatául, hogy Elátkozott Köztársaság, azért annyit el kell mondanunk, ugye, hogy 1918. novemberében kiáltották ki a népköztársaságot. Népköztársaságnak hívták ezt az államformát, amely nem összetévesztendő az 1949 utáni népköztársasággal, amúgy, ami már a Szovjetunió gyámkodása alatt született Magyarországon. Ők ezzel az elnevezéssel azt szerették volna hangsúlyozni, hogy ugye a korábbi úri Magyarországgal ellentétben, a demokrácia hiányos Magyarországgal ellentétben egy népi, egy demokratikus köztársaságot akartak létrehozni. Beszéltem korábban arról, hogy a demoralizációban, amely a hadsereget érte néhány napon belül, nagyon nagy szerepe volt Tisza Istvánnak a parlamentben tett kijelentésének. Na most ez egy meglehetősen újszerű dolog, mert valóban Hatos Pál először, legalábbis számomra először mutat rá ennek a kijelentésnek a nagyon nagy horderejű következményeire. Mert az emlékezet és a mitoszok ugye nem őt emlegetik a demoralizációval kapcsolatban, hanem a Károlyi kormány honvédelmi miniszterét, bizonyos Linder Béla nevezetűt, aki pontosan ebben az időszakban az egyik egy ilyen szónoklatában és beszédében azt mondta, hogy soha többé nem akarok látni katonákat. Mondja ezt a honvédelmi miniszter. Hát ugye azért ez egy eléggé meglepő kijelentés. Ez egyébként 1918. november 2-án hangzott el ez a nyilatkozat, és Hatos Pál szerint ugye mind a mai napig ez a gumicsontja az összeesküvés elméleteknek, mert mindenki erre vezeti vissza, hogy ettől esett szét a magyar, illetőleg a monarchia beli hadsereg. Szó nincs róla, hisz ez a demoralizáció az előbb említettek szerint már korábban megkezdődött. Na most, hogy milyen rendkívül végzetes következményei voltak ennek, azt a könyv nagyon életszerűen mutatja be. Ömlenek haza ezek a kiábrándult, kiéhezett, lerongyolódott katonák. Tulajdonképpen is szeretném ezt a kifejezést használni annélkül, hogy bárkit meg akarnék sérteni, a hadsereg csürheszerű állapotban érkezett haza. Tehát nem volt fegyelem, ugye a tiszteket már leszerelték. És tulajdonképpen ez a katona sereglet legalább annyira terhére volt a saját társadalmának is, mert fosztogatni kezdtek. Mindenféle igényüket, emberi igényüket és szükségletüket szerették volna kielégíteni. Előzönlötték Budapestet, amit értek, azt elvitték meg, szinte a közbiztonság nagyon sok vonatkozásban. Tehát olyan nagy volt az akarat arra, hogy mindent megváltoztassanak, máról hónapra mindent megváltoztassanak, felelősségre vonják mindazokat, akiket ezek az őrületes emberi szenvedéseket rászabadították a társadalomra. És van egy kegyelmi pillanat, a könyv nagy erőssége, hogy ezt a kegyelmi pillanatot fölvázolja, hogy az elkövetkezendő több évtized Horthy korszak és az azt követő időszak szinte összes politikai szereplője megjelenik ebben az időszakban. És ami a legnagyobb csoda, hogy egyfajta közmegegyezés jön létre. Mindenki baloldali. Még Márai Sándor is kommunista például. Még Révai József, a későbbi kommunista kultúrpápa verset farag a múlttal való szembeszegülés érdekében ennek a könyvnek, vagy ennek a versnek az sokat emlegetett sor, hogy dögölj meg apám, dögölj meg anyám, dögölj meg tanítom. Utána aztán a Révai, amikor hát ugye kultúrpápa, kommunista kultúrpápa lett, mindent elkövetett, hogy ezt a verset eltüntessék, és hát ugye ezt minden módon próbálta letagadni, hogy hát őneki volt egy ilyen időszaka, és egyébként Márai sem nagyon akart emlékezni később arra, hogy őnek ilyen kommunista szimpátiái lettek volna. De tulajdonképpen a Szabó Dezső, ugye a későbbi emblematikus és nem színvonaltalan antiszemita író is ebben az időszakban baloldali gondolkodású, majdnem kommunista gondolkodású volt. De hát sorolhatnánk azokat a katonatiszteket, akik később a Horthy rendszer magasrangú katonatisztjei voltak. Létrejött valóban egyfajta közmegegyezés. Óriási nagy népszerűségnek örvendett Károlyi Mihály, akit hát ugye manapság bizonyos körökben csak lekicsinlő, illetőleg becsmérlő jelzőkkel illik fölemlegetni. Óriási népszerűségnek örvendett, mert azt mondta, amit a társadalom többsége hallani akart, a földosztásról, a békéről, és arról, ami nagyon-nagyon különös dolog, hogy természetesen egybe tartja a történelmi Magyarországot. Tehát, hogyha ilyen szempontból nézzük, az egyik legnacionalistább politikus éppen Károlyi volt, mert valóban megígérte, hogy ő az Antantnál, a nyugati Európánál fönnálló tárgyalásaival és szimpátiáival megóvja a magyarságot attól, hogy összeomoljon a magyar királyság. Hát ugye a végeredményt ismerjük.
Engem nagyon kíváncsivá tett, mert azt gondolom, hogy a történelem hoz olyan pillanatokat, amik áldott pillanat, a kegyelmi pillanatnak nevezted, hogy ez az iszonyatos káosz, amikor a magyar katonák rabolták végig a Magyarországot, hogy történt egy ilyen közmegegyezés, és elindulhatott egyfajta tisztulás vagy rendteremtés.
Valóban ez egy kegyelmi pillanat volt, nem is tartott sokáig, ha tegyem hozzá, nem is tartott sokáig. Befejezésül én nagyon szeretném egy olyan szemléletre, egy olyan érvelésre fölhívni a figyelmet, hogyha a hallgatók erre különösen odafigyelnének az Elátkozott Köztársaság című könyvben, amely a történelem szemléletről értekezik. Ennek lényege, hogy a történelmet nyilván előrefelé éljük meg, de mindig visszafelé ítéljük meg. Tehát a visszafelé megítélés az mindig egy nagyon nagyfokú torzítást eredményez. Hatos Pál kifejti, hogy a történelem nem teleológikus, nincs célja. Azok szinte pillanatonként, naponként dőlnek el, hogy milyen irányban indulnak el. Egyes személyeknek mi lesz a történelmi küldetése, feladata. Tehát ezt a féle történelmi szemléletet, ha magunkévá tesszük, sokkal több minden érthetővé válik számunkra.
Nagyon köszönjük. Hatos Pál az Elátkozott Köztársaság monográfiáját ajánlotta dr. Téglás Péter, amely az elmúlt év legsikeresebb monográfiája volt. Feltétlenül olvassák el, akik tehetik. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.